és Arcangelo Corelli szonátáit adta elő. Barokk muzsika ma 20 óra 58 perckor a Bartók Rádióban. Péntek este Marc-André Amelin zongorázik. A 11 Grammy-díjra jelölt kanadai virtuóz zongorista és zeneszerző 2024-es varsói koncertjére Paul Dukas, Robert Schumann, Maurice Ravel műveiből és egy saját alkotásából állította össze műsorát. Zongora muzsika. Pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Musica sacra. Egyházzene.
Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő Uzsali Bence. Ezen a hétvégén zajlik Veszprémben a Rend Fesztivál, azaz a Református Egyházi Napok Dunántúl. Mai adásunkban ennek előkészületeibe hallgatunk bele. A Református Egyházi Napok Dunántúl műfajában egy fesztivál, ami nyitott minden felekezet, érdeklődő és korosztály felé. Számos kulturális területen, egymás mellett futó programokkal, a három nap alatt közel 100 eseménnyel. A cél elcsendesedni, feltöltődni és szót váltani egymással egy olyan világban, ahol sokfélék vagyunk, de mindannyian az isteni élet forrásától jövünk és oda tartunk. Újdonság, hogy idén nem csak a szombati napon, hanem péntek kora délutántól kezdve vasárnap estig tart a fesztivál. Verese Mese Gyöngyvér elsőként Márkus Mihály Esperest, az esemény szervezőjét kérdezte.
Hányadik alkalommal rendezik meg a Rend Fesztivált? Nagyon jó a rövidítése ennek a Református Egyházi Fesztiválnak.
Ez a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivál, amelynek így a rövidítése áthallásos természetesen, nem a szigorra és nem a keménységre akar gondolni, de nagyon találó ez a megfogalmazás, hiszen azt szeretnénk, hogyha az a kapcsolat, amit mi teológiailag az Istennel tartunk, az életünket egy megfelelő irányba, rendbe terelni. És ez a fesztivál most a 11. bár már a 12. lehetne, de 2020-ban az ismert okok miatt az akkori fesztivált el kellett halasztanunk, és nem azt tettük, hogy fél év múlva vagy egy év múlva pótoltuk volna, hanem kimaradt egy, és így most a 11-et ünnepeljük.
Nagyon sokszínű ennek a fesztiválnak a programja, az elcsendesedéstől a szórakozásig mindenre van lehetőség. Én most elsősorban a zenei programokra szeretnék kitérni. Azokból is van bőven, van világi zene, de egyházi is. Lesz egy orgona alapkoncert is. Milyen orgonára gyűjtenek?
A Veszprémi Egyházmegye néhány évvel ezelőtt létrehozta a Veszprémi Orgona Alapot, nem speciálisan egy orgonára, hanem hogy ezzel a Veszprémi Egyházmegyében felelhető orgonával rendelkező gyülekezeteknek tudjanak segíteni, kinek, mikor éppen, mire van szüksége, és minden alkalmat megragadnak ahhoz, hogy akik ebbe csatlakoztak, kántorok, orgonisták, ha egy-egy alkalom kerül rá, hogy fellépjenek annak az adományaival erre az alapra gyűjtenek. Mivel ez a szervező egyházmegye területén van, természetesen az egyházkerület szervezi, de a Veszprém Egyházmegye ad otthont, ezért gondoltuk, hogy lehetőséget adunk nekik a találkozásra azokkal, akik ott lesznek a fesztiválon, és bár református templom és jól működő orgona nincs a közelben, de az evangélikus testvérek rendelkezésre bocsátották az ő templomukat, ezért a Veszprémi Orgonalap az evangélikus templomban ad koncertet azokkal a művészekkel, akik máshol is megjelennek, hogy ezzel a kántorokat egy kicsit megismerje a közönség, és ha legközelebb találkozik velük, akkor tudják, hogy mi az a cél, az a szándék, ami vezérli őket.
Még mielőtt a programra jobban kitérnénk, az ön gyülekezetében milyen orgona van? Szorul-e felújításra?
Pápán vagyok lelkipásztor, ez egy másik egyházmegye ugyanbár, de ugyanaz az egyházkerület. Mi templomunkban van egy olyan orgona, ami az 1950-es években készült el, maga a templom is viszonylag fiatal, hiszen 1941-ben szentelték fel. Ez egy, ahogy szokták mondani a kántorok, egy összvérhangszer, azért, mert az egyik manuális, a másik manuális, vagy csúszkaládás, vagy kupládás, elektropneumatikus. Erre azt mondták, hogy ezt az orgonát nem nagyon tudják jól felújítani. Helyette inkább egy újban kéne gondolkozni. Hát egy új orgonának jelenleg most az ára több milliós, sőt 100 milliós nagyságrendű. Jelenleg ezek a források nem állnak a rendelkezésünkre, de örülünk annak, hogy az egyházkerület támogatásával egy komolyabb digitális orgonát tudtunk üzembe helyezni, ami így szolgálja az Isten tiszteletekének vezetését, vagy akár annak a kántor képzőnek, amely nem sokára július elején kezdődik 3 hétig itt a gyülekezetünk területén, a kerület szervezésében, és itt is ez az orgona rendelkezésre áll. Azt hiszem, hogy a Veszprém orgonalap olyan kisebb felújításokban fog tudni segíteni gyülekezetek kisebb orgonáinál, amire szintén nagyon nagy szükség van.
Nagyon sokszínű ez a zenei program, hiszen ugyanúgy fellépnek egyházi kórusok is, mint ahogy ismertebb zongoraművészek, elég ha csak Bogányi Gergelyre gondolok, de fellép a Dunántúli Egyházkerület közös kórusa is.
A Dunántúli Református Egyházkerület gyülekezeteiben sok helyen működnek gyülekezeti énekkarok, ezek amatőr kórusok, illetőleg van egy-két olyan kórus, köztük a Cantabile énekegyüttes, amelyik viszont zeneileg képzettebb tagokból áll. Az egyházkerület minden olyan évben, amikor nincs ez a fesztivál, igyekszik egy kórus találkozót szervezni, ahol ezek az énekkarok találkoznak, és mondhatom, mi egymásnak előadják azokat az új műveket, amiket tanultak, és minden ilyen közös találkozónak is része, hogy együtt is énekelnek. A rendfesztivál keretében egy énekes koncertre hívják a közönséget, ami a Veszprémi Református Nagytemplomban lesz, akkor a befogadó képessége, hogy egy 100 fő fölötti közös énekkarnak kis helyszínt tudjon adni. Előre elküldték azt a néhány művet, amelyet majd közösen fognak énekelni, illetőleg azon a koncerten a Cantabile énekegyüttes is külön fellép. De a legnagyobb dolog azt gondolom, hogy ez a kórus közösen egy 12 fő zenekarra kiegészítve a rend szombati istentiszteleti liturgiában énekel egy énekszámot, amellyel emelik az istentisztelet fényét, külön kihívást jelentenek, hogy a TV közvetítésre készülő istentisztelet kereteit, technikai háttérét tudjuk megszervezni, hogy akár a 12 fős kamarazenekar és a kórus is együtt tudjon szólni, hallják egymást, és olyan zenei élményt adhassanak, ami egy istentisztelethez méltó.
Pál Úr Jánost sem kell bemutatni, ugye a Budapest Vasori Református Templom orgonistájaként is működik, nem csak orgonaművészként, a teremtés történet itt is el fog hangzani majd ezen a fesztiválon.
Igen, nagyon hálásak vagyunk Pál Úr Jánosnak, ugye ő orgona művészként van nyilvántartva a mi egyházunkban is, de ez egy különleges koncert lesz, hiszen zongorázni fog. A teremtés történet egy improvizációs zongora mű, és nagyon-nagyon örülünk, hogy Rajkai Zoltán elvállalta, hogy a szöveg részét egy darab között elhangzik a teremtés történet egy-egy része, azt ő fogja a közönség számára megjeleníteni az ő csodálatos színészi képességeivel, és azt gondolom, hogy ez a kettős, tehát Rajkai Zoltán és Pál Úr Jánosnak ez a különleges előadása a teremtéstől mindenképpen egy olyan pontja lesz a találkozásunknak, amelyel remélem, hogy sokan részt fognak majd venni, és átélhetik ezt a csodálatos élményt. Amúgy annak is örülünk, hogy Pál Úr János a délutáni tévés istentiszteleten a kántori szolgálatot az orgonálás vállalja.
Említettem azt, hogy nagyon sokszínű zeneileg ez a fesztivál. Azt is látjuk, hogy egyre több olyan kezdeményezés van, egyre több olyan zenekar, amely az egyházi énekeket megpróbálja feldolgozni, egy más stílusban előadni. Így lesz a Cantus Dei zenekarnak egy lemezbemutató koncertje, hogy a református énekek egy picit jazzesen fognak majd elhangzani. Ez egy lelkész vagy egy teológus szemében ma már nem szentségtörés, gondolom.
Különös és azért nem, mert számomra az előadók, a zenekar alapítói már nagyon-nagyon régóta közel állnak a szívemhez. A legérdekesebb a számomra, hogy Berkesi Alexel, aki a basszusgitáros ebben a formációban, 2003-ban az első református csillagponton, ami Bodajkon volt, az akkori csillagpont bandet közösen szerveztük. Most pedig testvérével és Nagy Jánossal, illetőleg van még két másik zenész is, akikkel ezt a csodálatos feldolgozásokat elhozzák. 2 évvel ezelőtt Tatán már hallgattuk őket, de mivel most létrejött ez a lemez összeállítás, úgy gondoltuk, hogy méltó lenne még egyszer ebben az anyagban belehallgatni. Én nekem azt tetszik, hogy nagyon széles a spektrum a feldolgozásoknak. Nagyon sok műfajban dolgoznak, és nem önmagában a zenét vagy a dallamot nézik, hanem a dallam és a szöveg üzenetét hozzák egy olyan keretbe, ami az egyszerű szakrális zenét nem értők számára is közel tudják hozni azt az üzenetet, amit egy-egy egyházi énekünk tartalmaz.
Ezeket az énekeket lehet alkalmazni akár ifjúsági és gyerekmunkában is? Közelebb lehet-e hozni a gyerekekhez a református énekeket, például ilyen könnyedebb, világiasabb dallamokon keresztül?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos azt látni, hogy azok a fiatalok, gyermekek most felnőnek, milyen zenei anyanyelvet találkoznak. Az én gyerekkoromban ez teljesen más volt, és gondolom, a szüleim fiatal korában is máshogyan működött ez. Ma már sokkal inkább, hadd fogalmazzak így, hogy a popkultúrával és a könnyű zenei műfajokkal találkoznak, és ez lesz az anyanyelv, amit először beszélnek. Ha mondhatom, személyesen számomra nagyon sokat jelent Johann Sebastian Bach munkálkodása és az ő zenei csodája, amit létrehozott, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt valaki megértse, a szívéhez közel jusson, azt a zenei nyelvet kell megtanulnia. Ehhez sok-sok munkát kell végezni, de hogy elkezdjük az ő felemelését, vagy hogy ezt ebben a magaslatokban azt gondolom odaérhessünk, először azon a nyelven kell szólni, ami szimpatikusabb, ami közelebb áll. És akár az, amit a Cantus Dei formáció csinál, vagy a Mésa, akik szintén fellépnek majd, ők ilyen ragtime és egyéb stílusban dolgoznak fel egyházi énekeket, mind azt segíti, hogy elkezdjen az embernek a szíve verni arra a ritmusra, hiszen ezt máshol is hallotta már, ugyanakkor pedig kitáruljon a lelke arra az üzenetre, amit az az adott ének hordoz. És én azt remélem ezekkel az irányokkal, és gondolom, hogy ebbe beletartozhat az az ifjúsági zenél és ifjúsági zenekarok is, amelyek az úgynevezett dicsőítő énekkultúrában vannak jelen, hogy a fiatalokat, akik ezt a nyelvet beszélik, elérhető véteszi a számukra az énekkultúránkat, és lehet, hogyha legközelebb ugyanazt a szöveget, vagy akár a dallamot egy másfajta stílusban, akár egy orgonával, akár egy gregorián formában hallja, mivel már ismerős lesz a dallam, kinyílik a szíve erre is.
Végül, de nem utolsó sorban, ahogy bármely egyházi fesztivál esetében lenni szokott, nem felekezethez kötött, hogy a református egyház szervezi, még nem jelenti azt, hogy csak is református előadók léphetnek színpadra, éppen ezért a Szent Efrémet is hallhatja az érdeklődő közönség, bár nem nagyon tudom, hogy nekik vannak-e református énekeik a repertoáron.
A tavalyi esztendőben lehetőségem volt a Szent Efrém előtt egy áhítatot tartani a Református Zenei Fesztiválon a Kálvin téren, és engem nagyon megragadott az a csoda, amit utána ebben a nagy, megfelelő akusztikájú térben hoztak. És én úgy emlékszem, hogy ha nem is pont református ének, de általam ismert ének biztos, hogy volt. Szerintem biztos, hogy van olyan ének, ami közel áll hozzánk, vagy akár mi vettük át, hiszen a mi énekesünkben is olyan ének, ami katolikus gyökerű, vagy evangélikus gyökerű. Én azt gondolom, hogy ahogyan talán Kodály Zoltán mondta, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik, és nem tette hozzá, hogy melyik felekezet énekét használja. Számunkra az a fontos, hogy ugyanahhoz az Istenhez szólal meg, például a Szent Efrémnek bármelyik ortodox alapú, akár római katolikus gyökerű éneke, az ugyanúgy fel tud minket emelni oda, ahova ezt a kapcsolódást meg szeretnénk élni. Szó és csend, egy-egy zenei szünet, ami egyszer mondta egy karnak nekem, hogy a szünet a legszebb zene, igen, csak nem szabad elrontani. Tehát, hogy megfelelő helyen legyen ez a szünet, és a lelkünk ott tudjon rezonálni és helyet kapni. Szóval ez biztos, hogy megérhetjük a Szent Efrémmel.
Ahogy ön mondta, hogy szó és csend, kapcsolat az Istennel minden egyes programponton keresztül. Nagyon tartalmas napok elé néz a közönség, közösség a vendégeivel együtt.
Azt reméljük, hogy a Dunántúli Református Egyházkerület, amelyik Esztergomtól Barcsig tart, ahonnan több mint 3000 regisztráltak a rendezvényre azért, hogy segítsenek nekünk, hogy tudjunk felkészülni rájuk, mert maga a rendezvény nem regisztrációköteles, az alkalmak ingyenesek, de több mint 3000 oda fognak érkezni a Dunántúli Reformátusok, és találkoznak azzal, reméljük, hasonló nagyságrendű vendéggel, aki akár Veszprémből, akár egy-egy személy miatt, akit a műsorprogramon olvas, megérkezik, és ott azt tapasztalja meg, hogy együtt lehetünk, hogy találkozhatunk egymással, hogy szerethető ez a közösség, érdemes rá figyelni, amit az üzenetként hoz, és ez mindannyiunkat gazdagíthatja.
A közös éneklés egyik motorja a Veszprémi Cantabile ének együttes. A folytatásban vezetőjüket Veres Györgyné Petrőc Máriát hallják.
Mikor jött létre a Cantabile együttes?
A történet kezdete egy olyan terv, hogy kéziratos zenéket különböző könyvtárakból megpróbálunk talpra állítani, hangszeres kísérettel együtt, offertóriumok, misék. Ez volt az első projekt, 12 embert, mert mindössze csak ennyien vagyunk. Énekeltünk több helyen, Zalaegerszeg, Szombathely, Győr, Veszprém, Veszprém környéke, Budapest, és aztán Molnár Zoltán, aki foglalkozik ezzel a kutatással, őnek a tanulmányai miatt nem fér bele az idejébe, és mivel én szedtem össze ezeket a régi tanítványokat, kedves énekeseket, úgy gondoltam, hogy nem engedném szét semmiképp ezt a kis társaságot, és tulajdonképpen 4 évvel ezelőtt álltunk bele abba a fajta munkába, ami kötődik az új református énekeskönyv énekeinek a feldolgozásához, nevezetesen olyan énekeknek a többszólamú jegyzését, akár Prédoriustól, akár Schütztől, de ma élő zeneszerzőktől is énekli ez a 12 fős csapat. Tulajdonképpen 4x3 szólam arányban, tehát 3 szoprán, 3 alt, 3 tenor, 3 basszus, és van Szergényből egy evangélikus kántorunk, Pápáról Pálóczi Laci, régi gyerek, kórusos Budapestről, Németh Bálint, aki kántor, Paracki Ágnes, aki Finnországban tanított, Debrecenben végzett, ő segít például a kíséretekben is, de van a kórusban egy lelkipásztor, Hamar László, aki például csellózik, hogyha olyan darabot találunk, a lányom Veres Dorottya bőgőzik, hogyha szükséges. Zsilinszki Tetvilia katolikus kántorként énekel ebben a kórusban. Balatonalmádiból van egy házas pár, akik régi motorosok, ha szabad így fogalmazni az énekkari munkában. Rozgonyi Éva néninél énekeltek Budapesten is több énekkarban. Tehát mindegyik őjüknek van egyfajta kórus múltja, és ezzel a 12 fős kórussal most egy olyan projektbe álltunk bele, hogy a Dadi református lelkész most lassan 1 éve kapta meg a megbízatását Dadon, Váncsodon volt korábban, Felhősi András foglalkozott Bartolomeusz Géziusszal, aki 1615 környékén halt meg, és az ő általa írt 4, 5, 6, 8 szólamú két kórusos műveket is el tudjuk énekelni.
Az említett Bartolomeusz Géziusz műveiből is elhangzanak majd a Cantabile ének együttestől darabok. Mi lesz még, ami felcsendül?
Az őszkari művet úgy választottuk ki, hogy Händel Messiás 4. tételét szánjuk egy lelkész szentelő alkalomra az ősz folyamán, de annak már most itt a főpróbája lesz ezen a délutáni hangversenyen. A másik művet pedig Steinbach József püspök úr kérésére Purcell Jeremiah Clark átdolgozásában hangszerekkel és Dobos László szövegével fogjuk énekelni, trombitával, dicsőítő ének, tehát ez lesz a második összkari mű, ami el is fog hangozni majd a televíziós istentiszteleten, és javasoltam, hogy ez az istentisztelet legyen egy kicsit olyan, hogy a kórus, ez a közel 100-110 fős énekkar, plusz egy 12 fős kis zenekar, játssza ezt a Purcell művet, a hangversenyen a Purcellt is és a Händel messiás tételt is, de van még egy énekeskönyvi énekünk, az Új szívet adj, Lajta László harmonizálásával, Balla Péter gyűjtötte és írta a dallamhoz ezt a nagyon szép éneket, és ez úgy fog elhangozni, hogy először mint gyülekezeti ének, orgona kísérettel, Pál Úr János kíséretével, majd pedig 4 szólamban megszólal a 110 főtől, és a 3. verszakában pedig kapcsolódik hozzá a részfúvós együttes.
Fiad által fiad lenni, hozzád menni együtt lenni.
Fiad által fiad lenni, hozzád menni együtt lenni.
A fesztiválra Veszprémbe látogat a temesvári székhelyű Mésa együttes, azaz Domsi Mercedes és Péntek Attila. Veresemese Gyöngyvér velük is beszélgetett.
Nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mi is legyen az együttesünk neve. Többféle megnevezésünk is volt az elején, úgyhogy arra gondoltunk, hogy hát valami olyat keressünk, amit nehéz elrontani, de könnyű megjegyezni. Meglepően sokáig tartott, de végül is a legkézenfekvőbb megoldás volt a legmegfelelőbb. Ugye a Mésa a keresztneveink kezdőbetűiből és az ész kötőszóból jön, és akkor így Mercedes és Attila ez a mozaik szó.
Amikor kialakították ezt a mozaik szót, akkor tudták azt, hogy a Mésa egy bibliai alak is?
Meg is kerestük, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkozott ez a vezető király, de ez csak egy véletlen, vagy hát nem véletlen egybeesés. Mi ezt szoktuk mondani, hogy bár ott van a Szentírásban a zenekarunk neve, nem abból ihletődtünk, ez tényleg utólag derült ki számunkra is.
A név kitalálásában még az volt fontos, amit így szem előtt tartottunk, hogy bár református énekeskönyvi énekekkel kezdtük a Mésát, nem csak ezen a zenei úton haladunk, hanem verseket zenésítünk meg, illetve elkezdtük a saját dalainkat is írni, ezért fontos volt, hogy egy olyan nevet találjunk, ami nem egy zenei stílusra utal, hanem valahogy minket képvisel, bennünket pedig sok minden érdekel, sok zenei stílus, és akkor így egy jó megoldásnak tűnt.
Ugyanakkor, hogyha rákeres bárki is az önök meghatározására, a reformátusságuk az első helyen van, az isteni útkeresés, a Krisztus hit mindenféleképp meghatározó, most a Rendfesztiválon Veszprémben is elsősorban a református énekeket fogják előadni. Könnyedebb műfajban dolgozzák fel ezeket az énekeket.
Hozzátartozik az eredet történetéhez ezeknek a feldolgozásoknak az, hogy én kántorizáltam, és kántorvizsgám is van, tehát ismerem az énekeskönyvünket, ismerem ezeket az énekeket. Azt láttuk, hogy egyre inkább szakad el a mi generációnk, illetve a következő generációk ezektől az énekektől, számunkra már nem képvisel semmit, nem jelent semmit, és ezt nem gondoljuk az ő hibájuknak. Ez egyszerűen egy olyan jelenség, amin mi megpróbáltunk talán egy raktapaszt odaragasztani, de az egésznek a kirobbantója kihívás volt, egy internetes kihívás, ami a Covid járvány ideje alatt terjedt, töltsük meg az internetet dicsőítő dalokkal, és mi erre a kihívásra egy énekeskönyvi ének feldolgozásával válaszoltunk. Olyan nagy sikere lett, hogy azt mondtuk, hogy hát akkor ezt folytatni fogjuk. A ti esetek hamar lejár volt a feldolgozott ének, aztán még 4-5 éneket hetente próbáltunk feldolgozni és meg is osztani, és utána visszaállt az élet a megszokott rendbe, és akkor nem igazán maradt nekünk időnk már erre, de 2 éve, amikor elkezdtük ebben a formában ezt az egészet, és mi is lettünk, és arculata lett, akkor azt értettük meg, hogy nekünk most be kell fejezni, amit elkezdtünk, és ebből egy teljes anyagot össze kell rakni. Úgy tűnik, hogy jól értettük, amit értettünk, mert azóta is szeretik az emberek, akik hallgatják, azok azt mondják, hogy sokat ad nekik, hogy teljesen más perspektívából hallgatják az énekeket, a szöveg másfajta megvilágításba kerül, új értelmet nyer ebben a hangzásban, egy-egy szó, egy-egy szófordulat, egy-egy mondat, úgyhogy azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy volt értelme ennek a feldolgozásnak.
Egyébként zenélnek? Tehát a mindennapok része a jazz?
A zene a mindennapok része, igen, hivatásos zenészek vagyunk. Azt gondolom, hogy nem kizárólag egy stílust kedvelünk, illetve nem is csak egy stílust játszunk. Annyira nem mondanám azt, hogy mi jazzzenészek vagyunk. Azért választottuk ezt a 20. századi formáját a jazznek, mert azt gondoltuk, hogy egy olyan stílus, illetve olyan stílusok, amik már szinte egy századot túléltek, méltóak arra, hogy ezekkel az énekekkel ötvöződjenek. Ezért nem kortárs műfajban dolgoztuk fel, bár azt gondolom, hogy ezzel sem lenne probléma, tehát ott is lehet nagyon jó. Mi egyszerűen azt éreztük, hogy 2 klasszikust összetársítani talán jól működhet.
Attila említette azt, hogy korábban kántorizált, akkor ma már nem?
Most jelenleg nem. Néha beugró kántor vagyok. Itt Temesváron a belvárosi református gyülekezetben szoktam néha szolgálni, hogyha éppen itthon vagyunk, de azért is nem kántorizálok, mert a hétvégéink többnyire a mésáról szólnak. Jelenleg mindenképpen azt érezzük, hogy az Isten minket így használ a legjobban, vagy leginkább, és ezt mi továbbra is szeretnénk így meghagyni neki, hogy szabad legyen ez a lehetőség minket hétvégén hívni.
Van-e olyan feldolgozott énekük már, amely akár a gyülekezetbe is visszakerült, mondjuk ifjúsági alkalmakra, vagy egyéb közösségi alkalmon megtanulta már a gyülekezet is, vagy esetleg más gyülekezet?
Van, igen, igen, abszolút van, bár azt fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezek a feldolgozások nem azért születtek, hogy a hagyományos éneklési módot felváltsák a gyülekezetekben, viszont vannak ifjúsági alkalmak is, ahol így éneklik az énekeket, illetve vannak fiatalok, akik megkerestek, hogy egy-egy versenyre szeretnének benevezni egy feldolgozással, amit tőlünk hallottak. Illetve van olyan gyülekezet, ahol a koncert után volt egy közös alkalom, amikor a gyülekezet egy részével elénekeltünk egy-két feldolgozást közösen, például a Siessetekre volt példa, meg arról jön visszajelzés sokaktól, hogy nagyon fülbemászó egy-egy feldolgozás, és ezt dudolgatják napközben.
A fesztiválon most lesz még egy olyan zenekar, amely feldolgozza a református énekeket, és szintén jazzes stílusban, ugye a Cantus Dei zenekarnak lemezbemutató koncertje lesz. Ez azt hiszem, hogy nagyon jól jelzi azt is, hogy igény van egyfajta könnyedebb hangvételre, hogy tényleg más környezetben is megszólalhassanak ezek az énekek, hogy a dicsőítés dicsőítésé váljon.
Ez volt a cél, hogy a megszokott liturgikus környezetből és a megszokott alkalmazási módokból egy picit még tovább emeljük, és a hétköznapokban is hallgathatóak legyenek, könnyedebb hangszerelésben, akár dúdolni lehet, van, aki az autóban hallgatja, van, aki mosogatás közben. Túl értékesek ezek az énekek ahhoz, hogy évi 52-szer, vagy csak ünnepeken, vagy csak temetésen, vagy ilyen alkalmakon énekeljük, azt gondolom, hogy túl mutatnak a liturgikus tereinken.